Turizmus világa, Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója a stúdióban. Kína, Amerika, Magyarország, turisták, felpattanás, mi várható?
Igen, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Azért gondoltam a kínai példára, vagy a kínai vonatkozása a mai adással kapcsolatban. Megnézzük azt, hogy az Európai Unióba mennyi kínai turista érkezett 2019-ben, és hogy milyen költési erővel rendelkeznek, vagy milyen becsült összeget jelent maga a kínai utazóknak a közössége a világ számára, a világgazdaság számára, akkor sok párhuzamot és sok logikai kérdést meg tudunk érteni azzal kapcsolatban, hogy a költési erő és az elköltött összeg az hogyan fog visszaépülni a turizmus szektoron belül. Ugye itt nézhetjük Magyarországot, nézhetjük az Európai Uniót, mégis Amerikából indulnék ki, és hoztam is egy példát számokkal alátámasztva. Az USA volt ugye az egyik olyan ország, aki a legkésőbb állította vissza a beutazási szabadságot, én így nevezem lehetőséget, és pontosan Kína volt a másik, tehát a két nagy hatalom, akik a legvégén, igen, legpasszívabbak voltak, és a legvégén nyitottak, talán legjobban féltették a saját belső piacaikat. Ugye volt még Bali szigete, aki az utolsó volt a sorban, de őket ilyen szempontból most nem említeném, mert
ott egy beteg volt csak, hogy volt?
Alapvetően lezárták, igen. Ahogy volt, az és utána a legvégén nem, két év után nyitották vissza, és akkor is nagyon érdekes követelményeket kértek. Tájföld volt még hasonló helyzetben, ott az teljesen logikátlan volt, tehát beutazol, akkor egy hétig karanténban vagy, akkor utána letesztelnek háromszor, tehát hogy olyan költségei voltak annak, hogy te oda utazzál, hogy nagyjából csak annak érte meg, aki mondjuk 2-3-4-5 hónapra érkezett, mert aki két hétre, abból egy hét elment a karanténra. De visszatérve Amerikára, a Brand USA-nek a vezérigazgatója, Chris Thompson úr azt vizionálja, azt jelentette be az utóbbi napokban, egy nemzetközi portálon találtam meg az interjút, hogy maga a kínai turizmusnak a visszaépülése kell ahhoz, hogy Amerikának a turizmusa és a gazdasági mutatók visszaálljanak a normál szintre. Hogy ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert alapvetően a kínai utazóknak a száma 2019-ben is a 2,3 millió főt haladta meg, hogyha ez egész Amerika területét nézzük, beutazási szinten vonatkozóan, most pedig nem éri el még a fél millió főt sem.
Tehát hiányzik másfél millió
turista, vagy több, millió kínai és turista hiányzik.
És ezt nem lehet máshonnan bepótolni, befoltozni a lukat.
Pontosan itt jön a csavar, hogy más piacok viszont már vagy visszaálltak a pandémia előtti szintre, vagy akár meg is haladják, meg is haladták ezt. Mégis a gazdaságnak a kínai költésre van szüksége. Hozom a párhuzamos példát, Európai Unió. 2019-ben az Európai Unióba utazó turistáknak a számának 1,3%-át adta csak a kínai beutazó közösség. Viszont a költési erejük az a többi néphez képest 1-4-1-5. Vagy 4-szer vagy 5-szer annyi pénzt költenek el luxus termékekre és szolgáltatásokra, mint a többi utazó.
Tehát nem 1-4-hez, 1-5-hez,
1-4-hez, 1-5-hez.
Tehát magyarul a kínai az
Sokszorosát költi, főleg luxus cikkekre. És akkor hozok még egy érdekes példát, hogyha megnézzük, hogy ugye ki lett a világ leggazdagabb embere, ugye a divatmágnás francia üzletember, aki ugye a Louis Vuitton háznak a tulajdonosa. A Louis Vuittonnak és a köré csoportosuló luxus, top luxus márkáknak nagyon nagy ázsiai ügyfélköre van. Ha megnézzük, valószínűleg ezek országon belüli költésekből töltik a nemzetközi rendszert, mert nem jönnek Európába még olyan számban, és Amerikába sem mennek olyan számban, már pedig mikor költ az ember ilyen dolgokra a legtöbbet, amikor elutazik, tehát egy nagyon érdekes egyvele keletkezett itt a nemzetközi piacokon.
Csak aztán innen folytasd majd, jó, meg menjünk tőle, de mondtam neked már a múltkor is Indiát, meg Nepált, úgyhogy jönnek, itt volt egy csoport, és mesélte a kolléganőm, hogy táska volt, 1 millió forintos táskára kellett itten nyitatni a boltot, meg nem tudom megrendelni. Tehát valóban, és ők is nagyon jól költenek, bármely járnak, ilyen hajó, olyan városlátogatás. Tehát itt óriási lehetőségek vannak, de hát nyilván eddig a kínaiak jöttek, a kínaiak mentek Amerikába, Európába, Magyarországra, és nagyon jól költöttek. Akár a 3-4-5-szörösét, ahogy mondod, mint egy más nációból származó. Ugye? Tehát ez a fajta utas nagyon hiányzik akkor Amerikának, és ezért gondolt, akkor jól mondtam, hogy nem lehet befotózni mert nincs olyan bázis, ami ugyanennyit költene nem. ilyen számosság mellett.
Befoltozni nem lehet, különböző stratégiákat ki lehet alakítani arra, hogy hogyan ösztönözzük az egyéb népeknek az utazóit hasonló költésekre, de mivel ez fogyasztói kultúra, azért olyan nagyon nagy dolgot nem tudsz vele csinálni. Tehát amin én gondolkodtam, és ugye én is most nemrég jöttem haza Isztambulból, hogyha megnézzük azt, hogy én is mondjuk Magyarországról elmentem Törökországba, meglátogattam, meg kellett látogatnom, ezt most mindegy, hogy miért, olyan divatüzleteket, amik Magyarországon nem elérhetőek, és az egyik ilyen divatüzletnél konkrétan majdnem egy órát kellett sorban állni kint, és amikor bejutottam, hogy megkérdezzem, hogy amit én keresek, az van-e vagy nincs, akkor közölték velem, hogy jöjjek vissza egy év múlva, talán, kérjek időpontot, de valószínűleg nem fogom tudni itt megvásárolni, mert annyian vásárolnak ott, akkora a város, és akkora a turista tömeg, hogy egyszerűen nincs elég termék. Most, hogyha azt megnézzük, hogy a fejletlenebb dél-kelet-ázsiai vagy ázsiai országokból, mikor az utazó elmegy ugye Nyugat-Európába vagy Amerikába, mire van lehetősége? Arra van lehetőség, hogy olyan márkákat érjen el, amit ugye otthon nem tud megvásárolni. Tehát nincsen egyszerűen...
Pénze van, igénye van, a reklámokat látja, nincs. A brendeket ismeri, de nem fér hozzá.
Hát,
vagy nem úgy fér hozzá.
Éltet, most így mondom, hogy éltetek át ilyen időszakot Magyarországon, és amikor nem voltak elérhető nyugati cikkek és termékek. Én már beleszülettem abba, amikor ezek ugye elkezdtek beáramlani Magyarország területére is, de minél jobban lemegyünk ugye a Mély-Ázsiába, ott azért, hogyha van is elérhető márka és üzlet, akkor is annyi az ember, és annyi a gazdag ember, hogy valószínűleg a középosztálybeli utazónak már nem jut abból a cikkből. Tehát ő mit csinál? Fogja a sátorfáját, elmegy valószínűleg Európába egy kisebb körútra, és ott megpróbálja megvásárolni azt, amire régóta vágyik. Hogyha ezt tovább visszük ezt a gondolatot, hogyan fogjuk tudni Európa szinten, Magyarország szinten, Amerika szinten, vagy világ szinten pótolni az ázsiai, vagy éppen a kínai utazóközösségnek a költését, és erre az a válaszom, hogy nem fogjuk tudni. Márpedig, hogyha nem fogjuk tudni, akkor teljesen más összegből fogunk tudni gazdálkodni. Ugye nem mindegy az, hogy milyen átlagáron adjuk ki a szállást, nem mindegy az, hogy milyen luxusszolgáltatásokat építünk rá a kiadott szobára, tehát az éjszakára. Nem mindegy az, hogy hova pozícionáljuk azokat a szolgáltatóinkat, akik arra épülnek, hogy milyen típusú ember érkezik az országba. Nagyon furcsa
milyen költési szokásokkal.
Igen, és hoztam további trendeket, számokat. Miért alakult ez így? Egyrészt, amit az elején említettünk az adásnak, azért, mert Kína nyitott szinte a legvégén a sornak, tehát a kínai emberek utazhattak talán úgymond utolsóként szabadon a világba. Mi történt ekkor? Nagyon sok embernek lejárta a vízuma, nagyon sok embernek lejárt az útlevele. Tehát ez egy dolog, hogy évelején ugye kinyitották az ország határokat, de nem tudott rögtön elutazni az a turista, mert utána meg kellett csináltatni a papírjait, mert azok az előző 2-3 évben úgymond elavultak, és nem jogosították fel igazából arra, hogy kilépjen az országból. Mi történt még? A Covid, tehát a pandémia sok esetben a gazdasági helyzetüket is rontotta, ergo nem Amerikába vagy tengeren túra utaznak, hanem elmennek a közeli úti célokra.
Meg hát divatba jött ki, ugye a belső turizmus, tehát eddig is volt, de most, hogy ezt mondták, mutatták a számok, erre én sem emlékszem, felpörgött a belső turizmus. Tehát valószínűleg, ahogy mi is Magyarországon, mikor bezárkóztunk, és utána 1-2 évig megkedveltük, megszerettük, megkívántuk a belföldi úti célokat még inkább. Tehát ez lehet, hogy Kínában is hasonló.
Pontosan, ugye a C-trip, a Chinese trip, tehát a C-trip az ugye az a kínai booking, és soha nem tapasztalt forgalmat tudott generálni a részvényei és a különböző portfólió elemei és hihetetlen fejlődésnek indultak. Újabb információ, ami fontos, Kína elindította az első kereskedelmi légijáratát saját gyártású repülőgéppel. Tehát ami történik, van egy masszív, több mint 1 milliárdos lakószámuk, egy lélekszámuk, amiből körülbelül 100-150 millió ember utazik, hogyha ezt végig gondoljuk. Annyi ember utazik, ami Magyarország lakosságának a 10-15 szöröse, és ezek az utazók nem többször utaznak el egy évben, hogy általában egy évben egyszer 2-3 hétre utaznak el, és arra gyűjtenek, arra spórolnak, és ott költenek. Hogyha tovább visszük ezt, hogy milyen lokációkba utaznak, tehát a dél-kelet-ázsiai országban, tehát Makaó, Hongkong, Indonézia, Fülöp-szigetek. Fülöp-szigeteki ott Fülöp-szigeti turizmusnak több mint 20%-át adja a kínai beutazó turizmus.
Biztos ott is lehet táskát kapni.
Biztos ott is lehet, csak nem biztos, hogy frankó. Ugye én volt szerencsém elmenni Fülöp-szigetekre, hát egy nagyon érdekes világ, de tényleg rengeteg kínai van, tehát ugye van Boracay, a világ egyik legszebb üdülő helye, a szállodában konkrétan szinte csak kínai embereket láttál, vagy orosz és orosz ajkú turistákat. Tehát fontos az, hogy átgondoljuk, értékeljük és kialakítsunk olyan gondolatokat a megújulásunk mögé, ami tudja támogatni azt, hogy ezek az utazók újra eljöjjenek hozzánk. Mikorra várható, hogy visszaáll a nemzetközi szinten a kínai utazóknak a száma? Ez 2024 első vagy második negyedévére tervezik a pozitív szenáriók. A negatív szenárió 2024 végére sem jósolják azt, hogy vissza fog állni az utazószám, a Kínából induló utasoknak a száma. Még egy érdekes vetület, maga a kínai turistáknak a költési ereje Amerikába több mint 150 milliárd dollár. Tehát, hogyha ha megnézzük, azért az eléggé hiányzik ugye a kiskereskedelmi gazdasági szektorból, és alapvetően ugye van egy váltás, egy változás a fogyasztói szokásokban, tehát az utazási szokásokban. Most az emberek az a legutóbbi felmérések szerint sokkal inkább terveznek hosszabb távra, tehát hosszabb utazást terveznek, mint rövid utazást, sokkal jobban megnézik az, hogy mi mennyibe kerül, és odafigyelnek arra, hogy fenntartható-e ez a kis vakáció a család számára, vagy nem. A fenntarthatóságot két részből mérik. Az egyik az, hogy a saját életükben ez mekkora kiadás, vagy mekkora kockázat. A másik oldalon pedig, hogy a környezeti hatásokban ez mit jelent.
Hát az képest a repülővel mész, igen, mondjuk mindegy.
Pontosan, tehát de itt jön be az, hogy inkább rövidebb úti célokat választanak az emberek, pontosan azért. Mert
a közelebbi lokáció, közelebbi de hosszabb utazás. Utazás
hogy, igen, igen. Hogy közelebbi lokáció, hosszabb utazás, hogy ne égessen annyi üzemanyagot az a repülő. Miattuk.
Ebben nincsenek szerepel a repülőgépjegyárak, hogy mentek föl itt egy év alatt, vagy két év alatt?
Ez is szintén egy olyan...
Tehát például engem is fékez ez most teljesen mindegy, de az, hogy ahhoz képest, hogy két éve mibe került ugyanoda a repülő, és most erről te is beszéltél mindenféle desztinációval kapcsolatban, hogy kétszeres, háromszoros jegyárak, az ott tartózkodás az már szinte semmi ahhoz képest, amiben az utazás.
Hát tengeren túli úti célokra ez a 200 000 forintos jegyár, ezt el lehet felejteni, tehát ilyet már nagyon-nagyon nehéz találni. Pont a minap találtam egy tengeren túli úti célra, nagyon messzire, és 268 000 forintért találtam az első legjobb jegyárat, a második jegyár az 512 000 forint. Ez régen mondjuk ilyen 180-tól 250 000 forintig terjedt. Másik úti cél,
szóval ahol... ez is benne lesz szerintem a választásban.
Természetesen benne van a választásban, meg benne van az is, hogy ha megnézzük, elvileg 2027-28-ra, ez is az utóbbi napoknak sajtóhíre, a történelemben először fog csökkenni a kőolaj felhasználása a világnak, és ez miért van? Azért van, mert az elektromos autók egyre nagyobb számban terjednek el, valamint elkezdtek kigurulni azok a repülőgépek, amiknek ugye már vagy hibrid üzemanyaggal hajtotta a működési lánca, vagy pedig már teljesen környezettudatosan más energiát fog használni, nem pedig kerozint. És ugye a napokban jelentette be a külügyminiszter úr, hogy Magyarországon is épül egy olyan kutató-gyártó központ, ami a jövő utazási technológiáit, hajtási láncát fogja tesztelni, fejleszteni, kutatni. Tehát elindult az a folyamat a világban, amit már nagyon régóta tervezünk. Ez alapvetően fogja felborítani az ellátási láncát a turizmusnak. Ha megnézzük, hogy hogyan építünk egy szállodát,
és
mire adnak Európai Uniós forrás.
Tegyük gyorsan hozzá, erről most itt szó volt, pont a Budapest Airportnak volt valami sajtótájékoztat, nem emlékszem már, de ott arról volt szó, hogy igen, most már jönnek ilyen gépek. Ez pont úgy, mint az elektromos autó, meg a hagyományos meghajtás, tehát az árában, meg az üzem.
Hát teljesen más kalapba kerül, de hogyha megnézzük azt,
neked
hogy
többe fog kerülni.
A Ryanair-nek a vezetői mit nyilatkoztak másfél-két héttel ezelőtt, azt nyilatkoztak, hogy el kell felejteni a 10-20 eurós repjegyárakat, mert egyszerűen ez
nem is volt reális.
Fenntartható. Nem is volt reális egyrésztről, másrésztről pedig alapvetően az utazásnak meg kell maradnia egy olyan
ünnep.
Pontosan, tehát minél olcsóbb valami, annál kevésbé igényes az ember. És minél olcsóbb egy repjegy, én azt veszem észre, hogy annál igénytelenebben utazunk. Hozok erre egy nagyon, nagyon érdekes példát. Az, amikor kiülsz a tengerpartra, és mondjuk 500 forintba kerül egy korsó sör, abból megiszol 3, 4, 5, 5, 6-ot, mert meleg van, és jól esik, és
olcsó.
És olcsó. Amikor az a sör mondjuk Dubajban 4500 forintba kerül, akkor az az egy sör, amit kikérsz, teljesen másképp tekintesz rá minden kortyára. Respektel. De valahol itt van elrejtve a titok, és itt van elrejtve az, hogy miért van szükségünk arra, hogy ne szegmentálódjon ennyire a beutazó közösség, mert mindenkinek meg kell találnia azt a szolgáltatást, amire vágyik, és meg kell tartani úgymond a diverzifikált szolgáltatás és termékportfóliót. Különben nem fogjuk fenntartani...
Meg vendégportfóliót.
Pontosan, és nem fogjuk tudni fenntartani sem a drága és minőségi szolgáltatások színvonalát, sem pedig nem fogjuk tudni odaadni olcsón azt, amit viszont olcsón kell odaadni. Igen, én is azt mondom, hogy egy giroszt, vagy kebabot Budapesten, nem lehet egy kebab pitát 2800 forintért adni, mert egyszerűen nem reális az értéke. Nem szabad annyira adni. Egy értelmezhető, normális árat kell megszabni. A pizzaszeleteknél ugyanezt gondolom. Tehát amikor belépsz egy étterembe, most már nem nagyon találsz 3-4-5000 forint alatt pizzát. És ez külföldön teljesen normális. Tehát, hogyha elmész Nyugat-Európába, ott a 15-20 eurós pizza ár, az elfogadott, és oké. Nálunk viszont az előző két évben lett 5 euróról 15 euró. Ezt a minőségi fejlődésen a szolgáltatói szinten nem ugrottuk meg. Tehát csak drágább lett, viszont nem lett jobb. Na valahogy itt kell ezt a mérleget szépen beállítani, hogy minél drágábban adunk valamit, legyen annál minőségibb az a termék és szolgáltatás, viszont tartsuk meg azokat az elemeket, ami miatt Budapest és Magyarország sokszínű. Amitől az ide áramló turista tömeg megtalálja a saját számítását. Az egyetemista is, akinek kisköltési ereje van, meg az amerikai 60 éves pár, akinek viszont a Michelin Guide-os étterem az alapvető igényszintje, ő is tudjon elmenni és élvezni a kulináris élményeket. Tehát ezeket a jellegű harmóniákat kell tudnunk jól megteremteni, hogyha ezek megvannak. A kínai turizmus úgyis vissza fog épülni, tehát hogyha nem 2024 elején, akkor végén. Kicsit türelmesnek kell még lenni, viszont hogyha újra jönnek, akkor ki kell őket tudni szolgálni. És talán ez a legnagyobb kihívás, nem az, hogy most nincsenek itt.